Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves jó Mária rádióhallgató testvérek! A trienti szentzsinat utáni időszaknak a pápáiról tartom az előadásaimat. Először volt 5. Pius pápa, aztán jött 13. Gergely, és a következő pedig a nagy reformpápáknak a sorozata, a 3. 5. Sixtus pápa, akiről már előzőleg elmondottam a életéből a legfontosabb dolgokat, aki 1585 és 1590 között mindössze 5 évig kormányozta a Krisztus földi egyházát. És beszéltem a pénzügyi politikájáról. Eltekintve a említett előbbi tevékenységétől, a földművelés, az ipar és a kereskedelem fejlesztésében voltak éppen már egy megkezdett úton haladt. Az egyházi államjövedelem forrásai tulajdonképpen azoknak az eszközöknek fokozatosabb igénybevételével fejlesztette, amik már elődei is felhasználtak. Személyi igentelensége, a világ ünnepiek számának leszállítása önmagukban is tekintélyes megtakarítást jelentettek. Az egykori feljegyzések a pápai háztartáson történi megtakarításokat 5. Sixtus alatt mintegy évi 150 ezer skúdóra teszik. Ha a skúdó értékét 6-8 aranypengőnek vesszük is, ez már akkor is tekintélyes összeget tesz ki. De maga az egyházi állam és Itália gazdag tartományai közé tartozott. Bőtermésű vidékei, viruló kertjei, magas szőlőkultúrája, kikötőjének forgalma, Timsó bányája, szorgalmas népe, gazdag erőforrásokat rejtett magában. Csak hogy mindezek a jövedelmek annál kevésbé fedezték az egyházi állam, és még kevésbé a pápaság szükségletét, mert a pápák ősi tradíció folytán ormérsékelten éltek az adókivetés jogával, hogy ezért sokszor a környező itáliai államok neheztelését vonták magukra. Mert ezek lakosságát összehasonlíthatatlanul súlyosabb adóterhek nyomták, mint az egyházi állam alattvalóit. A pápáknak ezért más pénzforrásokhoz kellett nyúlniok, amik nem terhelték közvetlenül lakosságot. Ilyen jövedelmi forrást jelentett általában elsősorban az állami hivatalok áruba bocsátása. A hivatalok eladásából tekintélyes tőkék származtak. Állami hivatalokról beszélünk, nem egyházi, az egyházi államban, hiszen hatalmas nagy egyházi állam volt, szinte fél Itália az egyházi államnak a tulajdona volt, és ott természetesen voltak civil alkalmazottak, hát ezeket áruba bocsájtotta, ezeket az állásokat. Bár a hivatalos dotációival járó kiadásokat a tőke jövedelméből le is kellett vonni, kincstári haszon mégis maradt. A hivatalvásárlókat pedig a különbségért kárpótolta a hivatallal járó tekintély és befolyás. Előnyös volt a kincstárra, hogy halál esetén a legtöbb hivatal újra eladható volt, és hogy a pápákat nem korlátozták tilalmak az eladó hivatalok számának és árának emelésében. A hivatalok eladása egyébként nem csak az egyházi államban volt állami jövedelemforrás. Szokásos volt Európa más államaiban is, de a Franciaországban még egyedik Henrik után is virágzott. Valójában pedig a hivatalvásárló részéről olyan tőkének az átengedését jelentette, amely élete tartalmára évjáradékot biztosított neki. 5. Sixtus pápa gyakrabban élt ezzel a jogával, mint elődei, hogy szaporítsa az állami bevételeket, amelyekre az egyház és állam céljai szolgáló kiadásoknak fedezésére elengedhetetlen szüksége volt. Talán az gáncsolható benne, hogy elődeivel szemben olyan hivatalokat is eladott, amelyek hatásköre az államkormányzaton túl már az egyházkormányzat területét is érintette, bár az erkölcsi elvet kormányzása alatt ezen a téren sem érte sérelem, mert ezek a hivatalok kívül estek a lelki hatalom és az egyházi joghatóság körén. Másik jövedelmi forrását alkották az egyházi államnak a belföldi államkölcsönök, az úgynevezett montik. Ezeket a tőkéket a pápák bankházaiktól, pénzemberektől vették fel, 5. Szixtus pápa kizárólag génoiaktól. Új esetekben történt ez, amikor nagyobb összegre volt sürgősen szükség. Fedezettül és törlesztésül az állami bevételek valamely ága szolgált, mint például az ankonai kikötővám jövedelmei és a mások. Később a pápák pénzügyi politikájában rendszerré váltak a montik, hogy a meglepetésektől mentesítve mindig rendelkezzenek az egyház szükségleteit kielégítő tőkével. Különösen szükség volt erre a katolikus reformkorban, amikor az események úgy szólván drámai folyása állandó készenlétet követelt a pápáktól, pénzügyi tekintetben is. Így a montik az egyházi állam gazdasági rendszerében kiemelkedő helyzetet foglaltak el. Mielőtt új jövedelmi forrás adódott, a pápák azonnal új montit létesítettek. 5. Sixtus e tekintetben is felülmúlta elődeit, 5 évig tart uralkodása alatt nem kevesebb, mint 11 montit alapított, amikhez természetesen elsősorban a szükséges alapokat kellett létrehoznia. Itt ért el elődeitől, amennyiben hozzá mert nyúlni. Az egyházi állam lakosságának adóügyi érzékenységéhez is. Hogy új tőkéket hozhasson össze, új adójövedelmekről gondoskodott, nem törődve sem bíborosainak ellenvetéseivel, sem a nép zúgolódásaival. Tűrhetetlen gazdasági igát azonban ezzel nem rakott az egyházi állam lakosságára, mert abból a 10 millió aranyszkúdóból, amit 5 éves pápasága idén összehozott, mindössze 1 millió folyt be adók alapján, a többit hivataledadások és egyéb pénzügyi műveletek útján gyűjtötte össze. 5. Sixtus pápa e nagyarányú tőkegyűjtésében a legkevésbé sem szabad pénzimádatot keresni. Az ő józan tisztán látó tekintete észrevette a pénz nagy politikai hatalmát is. Jól látta, milyen szánalmas szerepet játszanak azok az uralkodók, akik nélkülözik a hatalom anyagi erőforrásait. Szegény fejedelmekből, de különösen szegény pápából mondta, még a gyerekek is gúnyt űznek, különösen olyan időben, amikor pénzzel mindenre lehet vállalkozni. Az okos fejedelemnek a hangyák példáját kell követnie, a jó időkben rakjon létre az ínséges időkre. Halálokor az előbb elkényeztetett, de tőle nagyobb adókkal megterhelt tömeg ezért akarta ugyan szobrát rombolni. A történeti perspektívába tekintő ítélet azonban az állam javát szolgáló alkotásait szemlélve másként ítélt felette. Mint államkormányzati téren egyéniségének teljes kifejtésével ragadta meg 5. Sixtus az egyházkormányzat gyeplőjét is. Pillanatra sem tévesztette el szeme elől a reáváró feladatokat. Ő, aki az egyházi állam alattvalóinak erkölcsi életében kíméletlen szigorral büntetett minden kilengést, az egyházi élet területén sem tűrhetett semmi visszaélést vagy lagymatagságot. Ezért elrendelte a szerzetes és világi papság működésének és életének újabb szigorú felülvizsgálását. 1585. december 20-án kiadott bullájában felelevenítette és megszigorította azt az ősi szokást, hogy a püspököknek bizonyos időben a pápa előtt jelentést kell tenni egyházmegyük helyzetéről. Ezt hívjuk visitatio ad limina apostolorum, apostolok sírjainál, apostolok lábaihoz való elzarándoklás. Ennek értelmében Itália püspökeinek minden harmadik, Európa főpapjainak minden negyedik, Afrikát kivéve a távolabbi idegen világrészen székelő püspököknek minden tizedik évben meg kellett jelenniük Rómában, hogy Szent Péter és Szent Pál apostoloknak a sírjánál hódoljanak, egyúttal azonban számot is adjanak működésükről, egyházmegyék állapotáról, a hívők és papságok erkölcsi viszonyairól, és hogy végrehajtották-e, és milyen eredménnyel a katolikus reform keresztül vitelére kiadott rendeleteket. A fejedelmi lángelmének nagyszerű gyakorlatiassága, különösen egyházkormányzati intézkedéseiből is kicsillan. A nunciusoktól azt kívánja, hogy jól ismerjék meg a hatáskörük alá tartozó országok történetét. Működésük megkezdés előtt alaposan tanulmányozzák feladatukat, elődeik jelentéseit és feljegyzéseit. Rangjukhoz megfelelő legyen a háztartásuk, de nem illenének sem a kor szelleméhez, sem feladatuk komolyságához a parád és dőzsölések. Alkalmazottaikat legalább fele részben az illető országból válasszák, tájékozódjanak a társadalmi politikai élet kérdéseiről, hogy a közélet minden fordulatában meg tudják állni a helyüket, és hasznára válhassanak az egyháznak. Az egyház tanításának eredeti tisztaságára már a trienti zsinat nagy gondot fordított, a Vulgáta szövegének helyes, pontos megállapításával, a Szentírás latin fordításával, amely Szent Jeromos végzett, hogy ezzel a keresztény világ olyan Szentírás szöveget nyerjen, amely minden más, esetleg tévesen vagy célzatosan fogalmazott szöveggel szemben kizárólagos hitelességű legyen. Ötödik Sixtus a munka lehetősége éppen úgy áthatotta, mint a zsinati atyákat. Az erre kirendelt bizottság nehéz munkáját ezer irányú elfoglaltsága mellett is nem csak figyelemmel kísérte, és minden erejével támogatta, hanem maga is részt vett benne. Törhetetlen erejével el is érte, hogy 1590-ben a Vulgata Sixtina, vagyis a Sixtus pápa rendeletére elkészített latin szentírás fordítás elhagyja a sajtót, bár nyilvánosságra nem került. A munka siettetése ugyanis nyomokat hagyott a nagy művön, bár az egyház legnagyobb tudósai dolgoztak rajta. Ezért a kiváló munkatársak maguk is szívesen fogadták Bellarmin Robert indítványát, hogy a szöveget újból vizsgálják át. Nyolcadik Klemens pápa új bizottságot küldött ki, csak ennek két évi ernyedetlen és minden apró részlete kiterjedő munkája után jelenhetett meg a most már kizárólagosan hitelesnek elfogadott szöveg a Vulgata Clementinán. Ötödik Sixtus nevéhez fűződik a bíborosi testület teljes újjászervezése is. A bíborosok valóban sarkpontjai legyenek az egyház kapujának és alappillérei és tartószlopa Isten templomának. 1580. december 3-án aláírta a Postquam Verus kezdetű bulláját, amelyben megállapította azokat a jellemvonásokat, amelyeket ezentúl figyelembe kell venni utódainak is az új bíborosok kinevezésénél. Ezentúl csak azt lehetett bíborosi méltóságra emelni, aki képességei és a püspöki méltóság követelményeinek is megfelelt. A tiszta élet és mélyen vallásos lelkület mellett a pápai bulla megfelelő tudományos képzettséget is megkövetelt a jövendő bíborostól. Ennek fokát a jogi doktoriság vagy a hittudományi magiszterség elnyeréséhez kötötte. Jellemző a pápa gyakorlati érzékére az a kívánsága, hogy a Szent Kollégiumnak, a Bíborosi Testületnek legalább 4 tagját a kolduló szerzetesek közül kell választani, ferencesek vagy domokosok. Ezzel 5. Szixtusz egyrészt megerősítette azt az egyházban uralkodó helyes demokráciát, amely kizárólag szellemi és erkölcsi kiválasztás alapján megnyitotta az utat az alacsony társadalmi osztályok lehetőségei, tehetségei előtt is. Másrészt a nép kedvenc papjait, a kolduló barátokat, mint egy bele kényszerítette az egyház legfőbb szenátusába, hogy a bíborosi kollégium nézőterébe olyan szociális szempontokat is illesztett bele rendszeresen, aminek egy korban az állami életben csak alig elvétve volt példája. Származás tekintetében csak egyetlen akadályt állított fel a pápai bulla, a törvénytelen születést. Ez kizárt, hogy valaki a legragyogóbb tehetség és példás élet mellett is bíboros lehessen. Ugyanúgy elzárta az utat azok előtt is, akinek gyermekei vagy ezektől származó unokái élnek, még ha ezek kétségtelenül törvényes származásúak is. Ezentúl tehát nem lehetett bíboros, aki előbb már törvényes házasságban élt. Meghalt a felesége, és aztán pappá lett. Tette ezt a pápa azért, hogy olyan gyanú nem merülhessen fel, mint a pápasága reformkornak, a papsággal szemben felállított szigorú követelményei alól éppen a kúriát akarná mentesíteni. Eltiltotta a bulla, hogy a bíborosi kalapot világi egyének adományozzák, valamint kizárta a bíborosságból azokat is, akinek egyenes ágú vagy másodfokú oldalági rokona már tagja a bíborosi kollégiumnak. Ezzel a pápa az egyház legfelsőbb testületének, a bíborosi kollégiumnak magas erkölcsi tekintélyét akarta helyreállítani és biztosítani, amit az előbbi korok megtépáztak. Ez teljesen sikerült is neki. Megállapítja végül a bulla a bíborosok nagy a létszámát. Ez a számot 5. Szixtusz 70-ben állapította meg, emlékezetül arra a 70 öregre, akik állandóan Mózes mellett állottak segítőtársul. Elrendelte végül, hogy a kollégiumban minden keresztény nemzetnek legyen bíboros képviselője. Azóta ez a szám változott, a pápák különböző, főleg a 20. században a pápák már ezt nem vették figyelembe, és többet előbb 80-at, 90-et, 100-at, 120-at, most már 200-nál is többen vannak a pápának a rendelkezéséből. Tehát az a 70-es szám, ami ezelőtt 500 évvel volt, az már nem állja meg a helyét. Nem kevésbé fontosak, 5. Szixtusznak a bíborosi kongregációk végleges szervezésére fordított munkája. 1588. január 22-én kelt bullájával, a már elődeitől alapított kongregációk beszámításával összesen 15 kongregációt szervezett, amelyek, mondhatnánk, hogy minisztériumok világi nyelven, amelyek közül 6 az egyházi állam kormányzásával, 9 pedig különböző egyházi ügyekkel foglalkozott. A kongregációk között, amelyek szervezete eltekintve némi változtatástól egészen 10. Szent Pius pápáig érvényben maradt. 5. Szixtus is a római inkvizíció működésének tulajdonította a legnagyobb fontosságot. Szervezetét meghagyta, mint azt 5. Pius megalapította. Maga elnökölt ülésein a katolikus hatalmakat az egész világon felszólította határozatainak a támogatására. Kongregációk szervezete általában a kor követelte munkamegosztást jelentette. Jelentésük abban állt, hogy mint a pápa közvetlen rendelkezésére álló szervek lehetővé tették a katolikus megújulás tervszerű keresztülvitelét. Külpolitikájában az a cél vezette, hogy a pápaság függetlenségét minden hatalommal szemben megóvja. A függetlenségben látta ugyanis a Szentszék pártatlanságának és működési szabadságának, mint az erkölcsi tekintély alapfeltételének biztosítékát, aminek hiányában a katolikus reform gondolat egyetemes érdekeit sem képviselhette volna kellő tekintéllyel. Éppen ezért egyrészt óvakodott, hogy a Szentszék hajóját spanyol vontató kötelekhez erősítse, másrészt szeretettel fordult IV. Henrik francia király felé, amidőn értesült, hogy az egyházba való visszatérés gondolatával foglalkozik. Éppen azért kereken visszautasította a spanyol követnek, IV. Henrik híveinek kiközösségre vonatkozó követelését. Az a diplomáciai mestermű is, aminek megoldás 5. Sixtus vállalkozott, lényegében abban állott, hogy Franciaország függetlenségét Spanyolországgal szemben megmentette, és ezzel Franciaországot is megőrizte a katolikus egyháznak. Maga már nem érhette meg a nagy diplomáciai küzdelem kimenetelét, de utódai sikerrel fejezték be az egyházra döntő jelentőségű külpolitikai akciót. Kedves jó Mária Rádió hallgató testvérek, hát a reformkor a tridenti zsinat után elkezdődött, 5. Pius pápa, 13. Gergely és 5. Sixtus pápának a működése jelentősen rányomta bélyegét nem csak az ő életükre, hanem az egyház történelmére is ebben az időszakban, amikor az egyház újra magára talált és fejlődésnek indult, virágzása elkezdődött. Dicsértessék a Jézus Krisztus!